bárki ezt tette volna, akit valami főbenjáró bűnért perbe fogtak és felmentettek. És ha Denverben tárgyalták, csak is főbenjáró bűn lehetett. És ezt nem is tagadták meg tőle, de az olyan súlyos idegbeteget, amilyen Annie Wilkes, hosszú távon a titkos szám sem nyugtathatta meg. Mind ellene szövetkeztek, és ha akarják, a titkos számot is megszerzik, az ügyvédek, akik ellene voltak, boldogan megsúgnák bárkinek, aki csak kéri, már pedig akadnának, akik kérik, de mennyire, hogy akadnának. Hiszen Annie szemében a világ sötét verem volt, tengerként hullámzó embertömegekkel, ellenséges tér, közepén parányi kis színpaddal, amelyen egyetlen vakító fényű fejgéppel megvilágítva, ő állt, Annie Wilkes egymagában. Így hát a legokosabb kiírtani a telefont, elnémítani, úgy, ahogy Paul-t is elnémítaná, ha tudná, hogy csak ennyire is kijátszotta őt. Hirtelen magasra csapott bensejében a pánik, és azt parancsolta, azonnal vissza kell térnie a szobájába, hogy eldugja a kapszulákat, és elfoglalja helyét az ablak mellett. Ha Annie megjön, a legcsekélyebb változást sem szabad észlelnie, a legcsekélyebbet sem. Paul ezúttal teljes szívéből egyetértett a belső hanggal. Óvatosan elhátrált a telefontól, eljutott a helység egyetlen, többé-kevésbé szabad térségéig, és ott kinnel keserve megfordította a tolószéket, ügyelve, nehogy neki menjen a díszasztalkának. Már-már sikerült a fordulat, amikor meghallotta, hogy autó közeledik. És ezúttal tudta, egész egyszerűen tudta, hogy Annie tér vissza a városból. Harmincnegyedik fejezet. Majdnem eszméletét vesztette, úgy hatalmába kerítette a bénító bűntudattal keveredő mélységes rémület. Életében még nem rettent meg ennyire. Hirtelen eszébe jutott az egyetlen epizód, amely szenvedélyes megrázkódtatásával némiképp hasonlított mostani érzéséhez. 12 éves korában történt. Nyár volt, vakáció. Apja dolgozott, anya pedig egész napra Bostonba utazott a szemközlakó Mrs. Casbrack társaságában. Paul talált egy doboz cigarettát, ezt szívta a mamája, és rágyújtott. Lelkesen szívta a cigit, eltelve undorral és gyönyörűséggel. Úgy gondolta, ilyesmit érezhetnek a bankrablók is. A szoba megtelt füsttel, és ő épp a cigaretta felénél tartott, amikor nyílt az ajtó, és a mamája hangját hallotta. Póli, én vagyok az! Itthon feltettem a pénztárcámot! Paul vadul próbálta szétkergetni a füstöt, de tudta, hogy nem sokra megy vele. Lebukott, és most alaposan elfenekelik. Csak hogy ezt nem ússza meg elfenekeléssel. Visszagondolt az álomra, melyet az imént látott, amikor épp kihagyott az eszmélete. Látta Annie-t, amint felhúzza a vadászpuska mindkét kakasát, és közli, ha ennyire vágyik a szabadságra, Paul, hát én örömest megadom magának. A közelgő autó lassított, és ezzel együtt a motor is halkult. Igen, ő az. Paul szinte öntudatlanul a kerekekre helyezte merev kezét, és a folyósó felé kormányozta a széket. Útközben rápillantott a jégtömbjén csücsülő kerámia pingvérre. Ugyanott áll vajon, mint annak előtte? Fogalma sem volt. Csak reménykedhetett. Gyorsuló iramban hajtott végig a folyosón a hálószoba ajtajáig. Azt remélte, egyszerűen áthajthat az ajtón, de valamelyest elvétette az irányt. Igazán csak egy kevéssel, de hát a nyílás olyan szűk volt, hogy a kevés is túl soknak bizonyult. A tolószék nekiment az ajtókeret jobb oldalának, majd az ütközéstől egy kicsit hátra zökkent. Levertem a festéket? Süvöltötte belsejéből a hang. Ó, édes Jézusom, levertem a festéket? Nyomot hagytam? Nem, nem verte le. Csak egy kis karcolás látszott, de a festés sértetlen maradt. Istennek hála. Paul őrjengve tolatott előre-hátra, hogy beletaláljon a szűk ajtónyílásba. A közelgő motorbúgás erősödött, noha a kocsi lassított. Most már a téli gumi csikorgását is hallotta. Nyugi, csak lazán, akkor nem lesz baj. Előre gurult, ám ekkor a kerékagy mindkét oldalon keményen nekiütközött az ajtókeretnek. Paul teljes erővel próbált hajtani, de tudta, hogy hiába. Nem mozdulhat se előre, se hátra, úgy beszorult az ajtóba, mint dugó a palackba. Még egy végső nekiveselkedés karjában, mint a túlfeszített hegedűhurok, vibráltak az izmok, és ekkor a tolószék halkan nyikorogva átbújt az ajtónyíláson. A Cherokee ugyanekkor érte el a kocsi felhajtót. Csomagjai vannak, makogta a belső hang. Hozza a géppapírt, meg talán egyebet is vásárolt, és a jég miatt óvatosan lépd el majd a gyalogúton, te pedig beértél a szobába, a legrosszabbon már túl vagy, és van idő, még mindig van idő. Beljebb gurult, aztán félkörben esetlenül oldalra fordult. Miközben a tolószéket a nyitott ajtóval párhuzamosan irányban állította, hallotta, hogy a Cherokee motorja elnémul. Kihajolt a székből, megragadta a kilincsgombot, és megpróbálta becsukni az ajtót. Az árnyelve, ami még mindig merev acélújként merett előre, az ajtókeretnek ütközött. Paul hüvelykujja tövével nyomta befelé, az árnyelv megmozdult, de aztán megmakacsolta magát és leállt. Az ajtót nem lehetett becsukni. Egy pillanatig bambán merett az árra, és az ősi tengerészmondás jutott eszébe, ami elromolhat, az el is romlik. Édes Istenem, nem bírom tovább, hát nem elég, hogy a telefont kinyírta? Elengedte az árnyelvet, amely rögves teljes hosszában ismét kiugrott. Még egyszer benyomta, ugyanabba az akadályba ütközött. A zár mélyéből valami furcsa zörejt hallott, és akkor megértette, a hajtű letört darabja a bűnös. Úgy esett bele a zárba, hogy elállja a visszahúzódó zárnyelv útját. Nyílt a Cherokee ajtaja, míg a nő morgolódását is hallotta, hogy kiszállt a kocsiból. Aztán papírzacskók zörgése adta hírül, hogy most szedi össze a csomagjait. Mozdulj már! Suttogta Paul, és finoman előre-hátra pöccengette a zárnyelvet, mely minden